117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás délutáni magazinja. Minden hétköznap 16 órakor. Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban.
Kairefon. Beszélgetések a közösség hangjáról. Sorozatunkban a szokratészi dialógus módszerével próbáljuk meg megfejteni, hogy mi a közösségi vagy szomszédsági rádiózás lényege. Első epizód az indulás. Beszélgetések a közösségi rádiózásról. Mindenki ismeri azt a közösségi médiát, amit social médiának neveznek, de kevesen ismerik, és még kevesebben hallottak már közösségi médiát, amit angolul community médiának hívnak. Ez a fajta médium egy falut, egy lakótelepet, szomszédságot, iskolát vagy akár egy érdeklődési közösséget szólít meg, és nem kívülről teszi ezt, hanem maga is a közösség életének egy eleme. A community médiát nem csak a közösség tagjai készítik, de a média felület is az övék. Ellentétben a social médiával, ami a tulajdonos cégek nyereségérdekel céljainak megfelelően működik. Sorozatunkban a szomszédságok és érdeklődési közösségek hangját keressük. Te is hallgató része vagy, nem is egy szomszédságnak, intézményi közösségnek, és vedd csak sorba, hányféle dolog érdekel. Mindegyik egy érdeklődési közösséghez kapcsol téged. Ezek azok a területek, amelyeket a közösségi média erősíteni, színezni képes. Manapság, amikor a képernyő mögé vonul az emberiség, a podcastok sokaknak jelentenek menekülést a vizuális médiából, mert emberi hangot jelentenek. De pontosan hol van a helye és mi a szerepe a közösségi műsoroknak? Mi az és mire jó ez a médiaforma, amit hívhatunk közösséginek vagy szomszédságinak, és technikailag lehet hagyományos, antennával fogható rádió vagy internetes podcast is. A rádiózás története az 1920-as években Amerikában közösségi rádiókkal indult, de hamar átvette helyüket a kereskedelmi célú műsorgyártás. Európában a legtöbb ország a kezdet-kezdetétől állami tulajdonként tekintett az éterre, azaz a rádiózásra, és nem adta ki a kezéből azt egészen a 20. század végéig. Európa országai közül Magyarország az elsők között volt, ahol a hatalom engedélyezte a rádióhullámok kisközösségi használatát, azaz szervezetek vagy magánszemélyek engedélyt kaptak olyan alacsony teljesítményű műsorszóróadók üzemeltetésére, ahol az adás célja nem nyereségtermelése volt. Ezeket nagyjából egy kilométeres körzeten belül lehetett hallani hagyományos FM rádióval. Az ilyen rádiók azonban az elmúlt évtizedben szinte teljesen eltűntek. Csak hogy közben megjelent a podcast. Engedély nélkül, frekvencia nélkül, hatósági jóváhagyás nélkül lehet vele közösségi médiát csinálni, és ott szól, ahol az emberek amúgy is az idejüket töltik, a telefonjukon. Ami marad, az nem technikai kérdés, csak a közösségen múlik. A sorozat ötlete egy rádióműsor közben született. A Civil Rádióban a közösségi rádiózásról beszélgetett három rádiós, akik maguk is csodálkozva tapasztalták, hogy mennyire máshogy gondolkodnak a közösségi rádiózásról. Egyikük a műsor után feltette a kérdést telefonján az egyik mesterséges intelligenciának, mi is tulajdonképpen ez a közösségi rádió. Az első válaszból beszélgetés lett, a beszélgetésből napokon át tartó vita, és végül ez a sorozat. Sorozatunk formátuma a Platón írásaiból ismert szokratészi dialógus, a mai világ közegébe beillesztve. Miért épp ez? A nyelvi modellek mesterei az érvelésnek, és a tudásfeltárás egyik legizgalmasabb formája a szokratészi dialógus. Szokratész jól irányzott kérdésekkel igyekszik feltárni azokat a magától értetődőnek tűnő gondolati sémákat, amik miatt sokszor még a kérdésünk sem világos. Ugyanakkor nem biztos, hogy a világos kérdésekre egyértelmű választ tudunk kapni, mert sokféle válasz van, és különféle helyzetekben máshol rejtőzhet a helyes megoldás. A nyelvi modellek válaszait azután hosszú szerkesztői folyamattal feldolgoztuk, kiegészítettük, így egy olyan hibridet kaptunk, amit sem gép, sem ember nem tudott volna önállóan elkészíteni. Talán mentségként a nyelvi modellekre úgy tekintünk, mint az emberiség közös tudásának összegzett képére. Benne vannak azok a cikkek, műsorok, hírek, tanulmányok, amiket mi és kollégáink írtak a közösségi médiáról, sok országban is nyelven megfogalmazva. A hallgató megkérdezheti, miért nem ezeknek a kollégáknak tettük föl kérdéseinket, és szerkesztettünk ezekből a válaszokból egy igazán közösségi műsort. Nos, ezt már megtettük, nem is egyszer. A kész műsorok, sorozatok és cikkek elérhetőek a Civil Rádió, az Első Pesti Egyetemi Rádió, valamint a Jelkép szakfolyóirat oldalain. Mi most mást szerettünk volna, valamit mondjuk így, bölcsebbet. Azt, hogy az a sokféle vélemény és nézőpont, amit mi képviselünk, képes-e egy logikusan kibontott, jól érthető képet adni erről a sokszínű területről. Hogy hülyek legyünk a műsor megszületéséhez, a megvalósítás is hibrid maradt. A hangok, amiket hallanak, a szerkesztők hangjai, de ezt is mesterséges intelligencia szólaltatja meg, aminek előnye, hogy így akár több nyelvű közönséghez is eljuthatnak szavaink a közösségi rádióról. Szókratésznak Péterfi Ferenc adja a hangját, tanítványa, egyben társa, Kairefon szerepét, Hargitai Henrik hangja szólaltatja meg. Mindketten évtizedek óta közösségi rádiósok. Ebben a nyitó epizódban még saját hangjukon ők maguk beszélnek, talán érthetőbbek lesznek a dilemmák, ha felidézzük azt a beszélgetést, amiből a sorozat született. A beszélgetés a Civil Rádióban hangzott el 2026 márciusában. A műsort Péterfi Ferenc és Dudok Dávid vezeti. A meghívott vendég Hargitai Henrik, a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének egykori ügyvezetője.
Vendégünk Hargitai Henrik, aki régi szabadrádiós, önmaga is több rádiót csinált, kutatja ezt a dolgot, tanítja, tanította és tanítja az ELTE média szakán. És megjelent a közelmúltban a Jelkép kommunikációs magazinban egy tanulmány, amit itt a Civil Rádióban talán többen hallották, ezzel már foglalkoztunk, egy több részes, azt hiszem 10 részes podcast sorozatot készítettünk a rádió 35 éves hazai történetéről, mármint a szabad közösségi rádiók hazai 35 éves történetéről, és ebből, ennek a szövegéből szerkesztett egy tanulmányt Henrik, erről, illetve ennek kapcsán egy kicsit aktuálisan ezeknek a rádióknak a mostani helyzetéről, illetve sanszairól, esélyeiről beszélgetünk a következő percekben, úgyhogy Isten hozott.
Köszönöm a meghívást, szervusztok!
Na hát, te szerepeltél ezekből a podcastokból egy-kettőben, és ezeknek te már belülről is ismerted ezt, de aztán amikor az egész anyagot egyben megláttad, valahogy azt hiszem, talán a te biztatásodra vettük, hogy le kéne írni ezeket a szövegeket, hát hogyha ez egy tanulmányban egyben érdekes lehet annak, aki ezt kutatja, aki ezzel mélyebben foglalkozik. Aztán persze ez egy nagy terjedelmi dolog lett volna, úgyhogy egy erős szerkesztéssel, ez már elsősorban a te munkádból, sűrítettük ezt, de mégis mi az, ami egyrészt számodra mennyire volt ez egy szürke kuli munka, vagy mennyire volt izgalmas? Egyáltalán, amikor újra hallgattad, olvastad az egészet, adott-e valami friss élményt?
Egyrészt még 10-15 évvel ezelőtt volt egy olyan tervünk a Szabad Rádiók Szövetségében, hogy műsorcserét csinálunk különböző közösségi kis helyi rádiók között. És hát ez sose valósult meg, de csináltunk egy rádióújságot, amiben összeszedtem azt, hogy melyik rádiónak milyen műsorai vannak. És itt derült ki az, hogy rengeteg érték van, amit mindenki nagyon szívesen meghallgatna, de miután ez egy kis faluban szól éterben, ezért nem is férnek hozzá, nem is tudunk róla. Tehát az első pont itt az volt, hogy összeszedni azokat az információkat, hogy hol, milyen műsorok vannak, amik a nagyobb közönségnek is érdekesek lehetnek.
És ez lett volna a cserének az anyaga.
Így van, és akkor egy ilyen, hát ma is lehetne ilyet csinálni podcastokból, Amerikában van olyan rádió, amelyik csak podcastokból áll, ott is van egy szerkesztő, aki összegyűjti, hogy mik azok a podcastok, amik amik nagyobb közönségnek is érdekesek, mint az a szűk közönség, aki azt a podcastot hallgatja.
Pillanatra azért hadd szóljak közben, mert azért az nagyon fontos ebben, amit most mondtasz, és a háttérfeltételezést egy kicsit érdemes megmagyaráznunk, hogy ezek a közösségi rádiók általában lokalitáshoz és helyben való, vagy helyben élő hallgatóknak szólnak, és az a feltételezésünk, hogy olyan ügyekről van szó, ami csak ott helyben érdekes, és ez többnyire így is van, de aztán, amikor az ember felülnézetbe kerül, akkor azt tapasztalja, hogy vannak ügyek, ahogy az emberek hogyan szerveződnek meg, hogy egy érdeket hogyan próbálnak összehangolni, hogy hogyan tárgyalnak hivatalos szeretek, ami mások számára is érdekes lehet, és nem is csak ilyen helyi protestek, hanem mindenféle más tekintetben is.
Igen, tehát nekünk az egyetemen egyetemi rádiónk van, és ott egyetemi előadásokat sugárzunk, amik úgymond mindenkinek mindenről szólnak, a legáltalánosabb, kontextus nélküli témákról a világegyetemtől a történelemig. Itt viszont egy kis falunak az ügye a másik kis faluban ugyanolyan fontos lehet tudni, hogy hogyan intézték el, vagy egyszerűen emberi történetek. Hát mindannyian emberek vagyunk, tehát ahogy egy író is megírja a falusi történeteket, amit ő akár gyerekkorában tapasztalt, és mindenki élvezettel olvassa. Ezekben a kis helyi rádiókban is vannak ilyen történetek, amik mindenkinek érdekesek lehetnek, és helyben helyinek tűnnek, de valójában egyetemes értékekről szólnak.
Te mit tapasztalsz, Dávid, hogy egyrészt erőszak korábban talán csak hallottál róla, de aztán már jó ideje intenzíven megismerülsz ebben a rádiózásban, hogy mi a sajátossága ennek a közösségi, civil, szabad rádiónak, különböző jelzőket, vagy ilyen csatolékszavakat hoztam. Szóval, hogy nem tudom, te korábban rádióhallgató voltál-e a korábbi életedben, de hogy mit látsz te ebben különösen kiemelendőnek?
Korábban voltam rádióhallgató egyébként, igaz, hogy nem közösségi rádiókat hallgattam. Alapvetően, igen, nagy volt a változás, hogyha egy másik, mondjuk akár egy állami vagy kereskedelmi adóhoz összehasonlítanánk. Itt van egy nagyon erős közösség, ami nem csak, hogy meghatározza a témákat, de fenn is tartja az önkéntes munkával, működteti ezt a rádiót, ami önmagában szerintem egy nagyon fontos szocializációs közeg is, tehát amikor az emberek jönnek és találkoznak egymással, és elképzelhető az, hogy nagyon különböző háttérből jövő emberek leülnek egy asztalhoz és beszélgetnek akár egy rádióműsorban, az egy nagyon fontos értéke lehet a közösségi rádiózásnak, és minden mellett ez is rendkívül fontos érték lehet, hogy a témákat, amelyek minket érdekelnek, azokat érdekelnek, akik hallgatnak minket, azokat pedig úgy tudjuk megválogatni, hogy azok valóban tartalmas és érdekes műsorok legyenek azok számára, akik hallgatják az adást. Azt gondolom, hogy ez két nagyon markáns jellemvonás a közösségi rádiózásnak.
Erről nagyon sokat szoktunk vitatkozni, hogy mitől közösségi, és pont ez a kettő az, amit mi is meg szoktunk határozni, mint két ellentétes értelmezése a közösséginek, hogy akik rádióznak, maga a rádiózás aktusa is az a közösség, és ott a közösségi rádió az, akik a rádiósok közössége, a másik viszont, hogy ugye ez egy szolgáltatás is egyben a hallgatók felé. Mennyire fontos a hallgató? Mennyire fontos a hallgató érdeklődését kiszolgálni, vagy ezzel szemben mennyire fontos az, hogy mi jól érezzük itt a stúdióban magunkat?
Egyébként a falusi rádiókra hivatkoztatok nagyjából mind a ketten, de hát a városban is vannak olyan részek, amelyek elkülönültebbek, szomszédságok, kisebb lakónegyedek, amelyeknek az élete szintén érdekes lehet más lakónegyedeknek is. Tehát mondjuk tegnap például éppen szerkesztettem otthon a Demokrácia most legutóbbi adását, ami a Zuglóban a közösségi részvételi tervezésről szólt, és rájöttem, persze már korábban is rájöhettem volna, hogy azok, amik Zuglóban érdekesek voltak, akár technikailag, akár módszerbenileg, hogy hogyan lehet bevonni a helyi lakosságot valamilyen helyi ügyeknek a megszervezésébe. Ez egy csomó dologban ötletet adhat arra, hogy mert ezeknek az embereknek aztán össze kell jönni, tárgyalni kell, párbeszédbe kell keveredniük, néha meg kell győzniük egymást, fel kell adniuk esetleg a saját álláspontjukat, vagy módosítani. Szóval annyi olyan történés van, és ez városi példa most történetesen, amit felhoztam, ami mindenképpen érdekes lehet más körülmények között is az életben az embernek, de akár a városiasság tekintetében, hogy a városoknak hogyan alakulnak a közösségi terei, hogy a város tervezésben bekapcsolódhatnak-e az emberek, vagy csak elszenvedik azt. Tehát, hogy a tágabb lokalitásnál tágabb területek is izgalmasak lehetnek. Jutott csak erről eszembe, amit mind a ketten mondtatok.
Nekem erről egy olyan vízióm van, hogy az éter hogyan tükrözheti azt, hogy mi van az emberek környezetében, milyen szomszédságok következnek egymás után, mennyire tér el az egyik város jellege egy másik város jellegétől. Hogyha, amit mondtál a műsor elején, hogy autóban utazunk A-ból B-be, akkor közben keresztül megyünk egy csomó megyén, városon, kisebb-nagyobb egységen, ahol ez a kérdés, hogy máshogy gondolkodnak-e az emberek, hogy van-e valami más jellegzetessége azoknak. Ugye a turisztika ezt próbálja hangsúlyozni, hogy miért menjünk el innen oda, mert ott valami máshogy történik. És az, hogy te ezt lebontod lakó negyedekre, tehát ilyen kisebb közösségekre, az Magyarországon nyilván egy ilyen elérhetetlen dolog, hogy azt mondjuk, hogy ez az éterben is tükröződik, mert az éterben vannak az országos állomások, és van az a 10 darab helyi, amelyik még közösségi licenszer sugároz. De ezt el szoktam mindig mondani, amikor a közösségi rádiókról beszélünk, és sajnos ez már elég több, mint talán második évtizede mondom el ugyanígy, hogy a világon egyetlen olyan ország van, ahol ennek nem a hatalom vet gátat, hogy ez saját magától kialakuljon, vagyis ahol közösségi kis rádiókat engedély nélkül bárki szabadon a saját döntése nyomán felállíthat. És ez Új-Zéland, amelyik példamutató ebből a szempontból, és azt mondja, hogy már második évtizede ez működik, vagy ez zajlik, ez azt mutatja, hogy a új-zélandi kormánynak ez a döntése, ez egy működőképes modell, hogy kis helyi, tényleg egy lakótelepnyi méretű területen fogható rádiókat szabadon lehet bekapcsolni és működtetni. Nyilván ott is nagy médiatörvény, tehát a tartalmában be kell tartani, de technikailag nincs szükség rádióengedélyre. És ha most valaki fölmegy az internetre, és megnézi, hogy Új-Zélandon ezek a low power, kis teljesítményű rádiók, vagy szomszédsági rádióknak egy listáját lekéri, akkor látja azt az irdatlan nagy listát, ahol tényleg tükröződik az, hogy ha elmegyünk a város egyik feléből a másikba, és erre a frekvenciára, vagy erre néhány frekvenciára, amit erre kijelöltek, és szabadon használható rá tekeri az ember az autórádióját, akkor itt jönnek, mennek, bejön a következő, eltűnik az előző, folyamatosan lehet hallani a szomszédságnak a hangját. A szomszédságok más is más. Ugye Új-Zélandon a kisebbségek, nyelvek, helyi maoriknak a kultúrája az nagyon erős, és sokan erre használják ezeket a rádiókat, hogy a helyi különböző nyelvű, különböző vallású csoportok szólaljanak meg, reprezentálódjanak az éterben, de itt érdeklődési körök is vannak a heavy metal rádiótól kezdve az akármilyen zenét sugárzó, vagy csak a helyi érdekeltségű dolgokról beszélő rádiókig.
Ez érdekes, hogy most az különbözőségeket hangsúlyoztuk, hogy a szomszédságokban, hogy az egyik szomszédságban és a másikban, illetve Új-Zéland esetében, akár a kisebbségek esetében, hogy milyen különbözőségek vannak, de ugyanakkor ez a szabad közösségi rádiózás keretet kínál annak is, hogy olyan dolgokat ismerjünk meg, ami tőlünk több száz kilométerre van, de tulajdonképpen mi nálunk is lehetne. Tehát egyrészt a helyi sajátosságoknak van egy kultusza, egy hangsúlya, hogy ezeket milyen jó megtalálni, és ezekkel együtt élni, mert ezekkel esetleg jobb élete lesz az embernek, vagy jobban érzi magát a saját bőrében. De másrésztről pedig, hát érdekes, tehát most hirtelen a mai adásmenetet itt magam elé veszem, hogy a néprajzban a fenntarthatóság és a kreativitás mi mindent hozott, erről egy érdekes interjút fogunk hallani, ami nem egy tájegységnek a saját a hajó sejtem, hanem pontosan bizonyos dolgok hogyan tudnak különböző helyeken megjelenni. De akkor egy egészen másik témát, a műsorismertetés mérnét jeleztem, hogy egy környezetvédelmi konfliktus jelent meg Debrecen mellett, és ott a debreceni, vagy a Mikepércsi Anyák Egyesülete és a Greenpeace közösen olyan gyár melletti viszonyásokban olyan méréseket végzett, amiről majd itt hallani fogunk, ami egy csomó érdekérvényesítésre alkalmas, és tulajdonképpen ez érdekes lehet Gödnél és Komáromban is, és most pont olyan helyeket mondtam, ahol távol vannak egymástól, sok mindenben különböznek, de van valami olyan dolog, ami átvehető. Na csak ezt akartam ebből kiemelni, hogy egyszerre az sajátosságoknak is teret kínál ez a dolog, meg azoknak is, amelyek mások számára izgalmasak lettek, bár a példáink általában itt a Civil Rádióban legalábbis főként a civil társadalom önszerveződéséhez kötődnek.
Egy kis faluban azért, mondjuk egy Piliscsabán lakom, az ilyen 6-8 ezer ember, azért az nagyon nagy közösség ahhoz, hogy én ismerjek mindenkit, és nagyon nagy ahhoz, hogy nagyon heterogén legyen. Tehát az, hogy én egyáltalán azt megismerem, hogy a saját településemen mikről gondolkodnak az emberek, milyen csoportok vannak, az abszolút hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzem magam, hanem hogy jobban beleilleszkedve érezzem magam abban a közösségben.
Beágyazottság,
igen. De ahhoz tudni kell, hogy miről gondolkodnak. Miről gondolkodnak olyan csoportok, akikkel fizikai kapcsolatom nincs, de mégis együtt élek velük.
Most ezekben a percekben egy kicsit a szabad közösségi rádiók sajátosságait és erősségeit próbáltuk megismertetni, vagy szóba hozni, de ahonnan elindultunk az, hogy a Jelkép magazinban megjelent egy ilyen hosszabb tanulmány erről, és ha oda visszatérek, csak egy pár dolgot, nem az összes fejezetet fogom elmondani, vagy az összes kiemelt bekezdést, de beszélünk itt annak idején arról ebben a tanulmányban, vagy írunk, hogy hogyan keletkezett ez a hang Magyarországon, egyáltalán a civilség hogy jelent meg, és ahhoz rögtön a helyi nyilvánosság, mint egy eszköz, amire szüksége lehet a helyi közösségnek, hogy hatékonyan tudjon működni, hogyan jelent meg, hogyan indultak el először csak partizán módon, aztán majd legálisan is a budapesti, majd a vidéki helyi adók, ezekről lehet olvasni, és akkor visszatérek oda, amiről most itt legutóbb beszéltetek, hogy volt egy időszak, amikor kisközösségi rádiók, tehát a szokásos 15-20 kilométeres sugarú körnél szűkebb kerületre vagy területre adtak sugárzási engedélyt, kisközösséginek nevezték ezt, és azt az alcímet is adtuk, hogy az utca és a falu hírmondója. Szóval hogy ezek a nagyon kicsi rádiók, és ott visszatérek oda, amiről te is beszéltél, hogy milyen sajátos színeket tudtak megjeleníteni Pécset, Kunszentmiklóson, vagy az Őrségben, és hogy ott mi mindent kelthettek, ez egy nagyon izgalmas jelenség volt, és nagyon, nagyon hiányzik, úgy érzem, vagy sokunk számára hiányzik ez a színfolt a hazai média rendszeréből.
Szóval szerintem mi emberek is a hétköznapi életünkben nagyon sok szerepben vagyunk, attól függően, hogy hol otthon, a kis közösségünkben, vagy a nagyobb közösség előtt szerepelünk, én mondjuk az egyetemen tanítok, akkor ott nyilván a katedrán egész máshogy beszélek, másikról is beszélek, mint otthon a reggeli mellett. Tehát van egy hierarchia rendszer, amiben az ember él, és amiben tudja elhelyezni magát, attól függően, hogy milyen közönség előtt van, vagy milyen nagy közönséget képzel el magának. És a média ugyanígy kellene legyen, hogy nagyon sok hierarchia szinten kellene működjön, például országos média létezik, vagy helyi média létezik Magyarországon, és amiből egy tizenvalahány éve már nem részesülünk, az a regionális média, a körzeti, ami ilyen 3-4 megyének.
Ez a Magyar Rádiónak voltak ilyen stúdiói.
És a televíziónak is. És minden más európai országban vannak ilyen stúdiók, amik ugyan a közmédiához tartoznak, de regionális lefedettségűek. Tehát országosan is lehet dolgokról beszélni, de vannak dolgok, amik nem az egész országot érintik, amik itt kimaradnak, mert sehova nem tartoznak. Tehát helyi, persze Magyarországon nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a helyi, tehát mi a városi és a országos közötti szint, mert a megyék, eurórégiók, ezek működnek, nem működnek, hogy működnek, hogy hova mindenki elgondolhatja, hogy ha azt mondja, hogy én ilyen ide valósi vagyok, akkor mettől meddig terjed az a dolog? Én Fejér megyei vagyok-e? Nem tudom, de mondjuk a fehérvári vagyok, az biztos, hogy egy érvényes hovatartozási érzés. Szóval, hogy ezek a szinteknek meg kéne lenniük a médiában is. És ez lemegy ha nem is a ház szinten, mert nyilván nincs szükség médiára, de a falu, a kisközösségi, a település szint az a legalsó szint, ami egy érvényes szint. Tehát ez az, amit a ORTT 2002-ben kitalált, hogy ez lehet Magyarországon, és egyébként Amerikában is körülbelül 2000-ben engedélyezték először ezt a szintet.
Tehát nagyon az élen voltunk ebben a dologban.
És hát azóta
nagyon hiányzik.
Egy ideig fölfutott, aztán utána egyre kevesebb lett. De hogy nem csak a kisközösségi mikroszint az, ami tűnik el Magyarországon, és ami egyébként Európában is egyedül, ha nem is egyedülálló, de a mi régiónkban, szerb vajdaságot leszámítva, ahol kalózként indultak el ezek az adók, és aztán legalizálták őket, tehát gyakorlatilag minden magyar vajdasági, nem rosszul mondom, minden vajdasági kis településen van egy rádió, ami sokszor magyar műsort is sugároz, vagy csak magyar műsort sugároz, de mondjuk Romániában nincs ilyen. Ott a helyi szint az nem, tehát városi szint van, városi kereskedelmi rádió, de ez a kisközösségi ott nincs engedélyezve. Tehát ez egy országos döntéshozó, a kormánynak a döntésétől függ, vagy a kormány média szervezetének a döntésétől függ, hogy engedélyezi ezt, vagy sem. Szóval, hogy van az országos, de az alatt van a regionális, van a városi, és van a kisközösségi szint, amik így együtt alkotnának egy szorosan összefonódó és működő média ökoszisztémát, és ez nagyon foghíjas Magyarországon.
A közösségek, bármilyen közösségről, akár lokális közösségről, érdeklődési közösségről van-e szó, ők alkalmasak arra, hogy közösségi rádiót vagy médiát üzemeltessenek, vagy fordítva, mondjuk a közösségi rádiózás alkalmas közösségek fejlesztésére, társadalmi tőke építésére?
Na, erre nagyon sok modell van, hogy ez hogyan működhet, hogy igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy azt mondom, hogy hát minden lakóteretnek legyen rádiója, de hát ki fog önként rádiót csinálni, ki fogja ezt megszervezni, van-e egy ki fogja reprezentálni azt a lakótelepet? Hát mindenki reprezentálhatna, de valaki mégiscsak lesz, vagy egy falut, aki azt mondja, hogy én hajlandó vagyok az időmet áldozni erre. Tehát vannak olyan modellek, a Svédországban, tehát egy skandináv modell, ahol a közösségi rádiók úgy működnek, hogy az önkormányzat fölépít egy stúdiót, egy infrastruktúrát.
Tehát a feltételeket
adja meg, és utána
beengedi oda az embereket.
Igen, tehát aki akar jönni, az jöhet. Magyarországon nem ilyen rendszer alakult ki, hanem ott egy közösség, hogyha úgy van annyi lelkesedés benne, akkor saját magának, vagy saját maga településének, de ilyen önhatalmulag valamelyest készít műsorokat. Hát ez, tehát igen, ez a reprezentáció kérdése. Ki reprezentál, kinek adhatunk reprezentatív lehetőséget?
De is az adhatunk, az nem is biztos, hogy az egy valami hatóságnak a döntése, hanem sanszokat, esélyeket jelent, hogy lehet alulról szervezni, ügyek mentén szervezni, és lehet, például volt Csobánkán volt egy olyan helyi kisközösségi rádió, amit egy meteorológus működtetett, és valójában egyedül beszélt mindig, néha valakit meghívott, és, de olyan érdekes volt, hogy a falu tudott róla, és számon tartották, és figyelték. Tehát a alulról, fölülről szerveződés úgy tűnik, hogy a nyilvánosság az egy olyan dolog, aminek nem lehet egyirányú szerveződés, hanem aminek pontosan a sokféleség és a sokféle irányú nyitottság és dialógusnak a megteremtése egyszerre érvényes. Válaszoltunk a kérdésedre?
Részben biztosan, igen.
No hát még lassan itt a vége felé közeledve, egyrészt csak, hogy van egy ebben a tanulmányban egy grafika, amit te hoztál, Henrik, és amiben nagyon jól látható, hogy 97-től kezdve 2023-ig, hogy a kisközösségi és általában a közösségi és a közszolgálati rádiók, ezeket most nem kezdjük el definiálni, hogy hogyan alakult ezeknek a száma, és hát az látszik, hogy ez a kisközösségi rádiók, amelyek a 90-es években elindultak, és Magyarországon 2000-es években pláne virulensek voltak, ezek szinte teljesen 2-3 ilyen rádió működik manapság.
Igen, de 2000, itt nézem a grafikon, 2008-ban 80 ilyen rádió volt az országban.
Igen,
ez mehetett volna följebb, mert van 3000 település.
És még azt sem mondtuk el, hogy persze gyakran a közösség maga teremti meg a feltételeit, és utána működteti is, de nagyon sokszor olyan mechanizmusok működtek, amely a feltétel megteremtésében segítséget nyújtott a kezdeményezőknek, tehát forráshoz, eszközökhöz lehetett jutni, közpénzekből, és utána a közösség a saját erejéből tartotta, fennműködtette ezeket.
Annyiban hamis ez a kép, hogy itt mi az éterbe sugárzó kis közösségi licenszel rendelkező rádiókról beszélünk, de az, hogy egy közösségnek hangban megjelenő hangja van-e, vagy hány közösségnek van ilyen, ezt nagyon nehéz lenne megnézni, hiszen ez 2008-tól már abszolút az internet korában, podcastok korában vagyunk, tehát hogy azt fölmérni, hogy hány olyan közösség van, amelyik ilyen-olyan rádió műsorhoz hasonló dolgokat az internetre készített, vagy egy internetes audio alap közösség létezik-e, vagy hány ilyen van, ez egy feltérképezetlen terület, és abszolút lehet, hogy vannak ilyenek, akár youtuberek képpel, hanggal. Ez az új média, az nehéz adatokat kinyerni.
Tehát, hogyha arra gondolnánk most itt a beszélgetés vége fele, hogy megpróbálni, hogy a jelenlegi helyzet, vagy a jövőben milyen szanszok, milyen esélyek vannak, amire érdemes lenne erőfeszítéseket nyújtani, nem most, hanem már néhány hét után, későbbi időszakban. Szóval, hogy mennyire van szükség ilyenekre, milyen akár rádiókra, amelyek sugároznak, akár olyan rádiókra, amelyek streamként az interneten mennek, ezekhez nem kell most semmilyen engedélyezés. És akár másfajta műfajú kommunikációra, most említetted a podcastot, meg a YouTube-ot, hogy ezeknek a megtanulásának, használatának, a gyakorlatba vonásának hát nagyon fontos útjai lennek. Szerintem nagyon jó lenne a sok szempontból a nyilvánosság egyik lehetőségét jelenthetni ilyen.
Az első lépés az tényleg az, hogy felmérni azt, hogy hol vannak ilyen létező csomópontok, közösségek, akik már most is csinálnak ilyet, uh-huh. És ők mennyire térnek el az a módszer, amivel ők dolgoznak, attól, amivel mi a rádióban dolgoztunk.